De lehet, hogy a hamisítás és a gyilkosság. Ki kell derítenünk? Frankie bólintott. Nálam vannak a jegyzeteim, amelyeket azután készítettem, hogy elolvastam a végrendeletet. A két tanú, Rose, Clyden szakácsnő és Albert Mér kertész volt. Gondolom, őket könnyen megtaláljuk. Aztán ott vannak az ügyvédek, akik a végrendeletet készítették. Elford és Leith. Mr. Spratt szerint igen jó hírű cég. Na rendben, akkor itt kezdjük. Azt hiszem, jobb, ha az ügyvédekkel te beszélsz, neked többet elmondanak, mint nekem. Én majd előkerítem Rose-t és Albert Mert. Bajerre mi van? Ő sose kell föl ebéd előtt, miatta nem kell aggódnunk. Alkalomattán egyenesbe kell hoznunk az ügyeit, mondta Frankie, mégiscsak megmentette az életemet. Úgyis összegabajodnak megint, legyintett Bobby, most jutott eszembe, ehhez mit szólsz? Piszkos kartonlapocskát dugott Frankie orra elé, egy fénykép volt. Mr. Kanan, mondta Frankie azonnal. Honnan szedted? Tegnap este találtam, becsúszott a telefon mögé. Akkor nem is vitás ki lehet Mr. és Miss Templeton. Már csak? A felszolgálónő közeledett a pirítóssal, Frankie megmutatta neki a fényképet. Tudja, ki ezt kérdezte? A pincérnő félrehajtott fejjel szemlélte a fotót. Láttam már ezt az urat, de nem emlékszem, hogy hol. Ó, megvan, persze. Ez az úr lakott a Tutor Cottage-ben. Mr. Templeton? Már elköltöztek valahová külföldre, azt hiszem. Miféle ember volt, érdeklődött Frankie. Nem tudnám megmondani, ritkán jöttek le, csak hétvégenként időnként. Az urat nem igen látta senki. Miss Templeton nagyon kedves, finom hölgy volt. Alig fél éve vették meg a házat, amikor meghaltott egy dúsgazdag úr, és minden pénzét Miss Templetonra hagyta, és akkor elutaztak külföldre. Tutor Cottage-ot azért megtartották, azt hiszem néha kölcsön adják egy-egy hétvégére. Most, hogy ennyi pénzhez jutottak, ők már nem jönnek vissza, az egyszer biztos. Volt egy Rose nevű szakácsnőjük, ugye? Kérdezte Frankie. De a lány szemmel láthatólag nem nagyon érdekelték a szakácsnők, csak az mozgatta meg a képzeletét, ha valaki vagyont örököl valami gazdag úrtól. Ő bizony meg nem tudná mondani, válaszolta Frankie kérdésére, és az üres spiritós tartóval távozott. Tiszta sor, mondta Frankie. Kémenék már nem jönnek le, de azért fenntartják a házat, hogy a gengszerbanda használhassa. Megállapodtak a munka megosztásban. Bobby indítványának megfelelően Frankie beült a Bentleybe, aztán kicsinosította magát, néhány helyben vásárolt holmival, Bobby pedig indult, hogy előkerítse Albert Mert, a kertészt. Ebénél találkoztak. Nos, érdeklődött Bobby. Hamisításról szó sem lehet, rázta a fejét Frankie csüggetten. Sokáig beszélgettem Mr. Effordal, igazán kedves kisöreg. Tegnap hallott egyet s mást a viselt dolgainkról, és mindenáron részleteket akart tudni. Gondolom, nem sok izgalomban van részük idelen. A lényeg az, pillanatok alatt a tenyeremből evett. Aztán megbeszéltem vele a Savage ügyet. Úgy tettem, mintha találkoztam volna valamelyik Savage rokonnal, és ők hamisítást emlegettek volna. Erre a kisöreg dübegurult ilyesmit. Szóba se jöhet. Nem levélben intézték az ilyesmit. Személyesen beszélt Mr. Savage-el. Ő maga és Mr. Savage ragaszkodott hozzá, hogy a végrendeletet ott azonnal elkészítsék. Mr. Elford el akart menni, hogy illő módon megszövegezze, tudod, amilyenek kis aprólékosak, csak mondják a semmit oldalakon át. Honnan tudnám? Szólt közbe Bobby. Soha életemben nem készítettem végrendeletet. Én igen, kétszer is. A másodikat ma reggel. Kellett valami ürügyet találnom, amiért fölkeresek egy ügyvédet. És kire hagytad a pénzedet? Rád. Nagy meggondolatlanság volt, tudod, ugye? Ha Roger Basington Frenchnek sikerülne végeznie veled, engem alig, ha nem felakasztanának miatta. Ez eszembe sem jutott, mondta Frankie, szóval, mint mondtam, Mr. Savage olyan ideges és türelmetlen volt, hogy Mr. Elford tüstént helyben elkészítette a végrendeletet, a szakácsnő meg a kertész aláírta, és Mr. Elford elvitte magával megőrzésre. Ezzel a hamisítás elméletnek lőttek, állapította meg Bobby. Úgy van, nem lehet hamisítás, ha egyszer látta, amikor az ember aláírta a nevét. Ami a gyilkosságot illeti, arról már nem lesz könnyű bármit is megállapítani. Az orvos, akit kihívtak hozzá, azóta meghalt. Akit tegnap este láttunk, új ember. Alig 2 hónapja van itt. Úgy látszik, sajnálatosan magas halálozási arányjal van dolgunk, állapította meg Bobby. Miért? Ki halt még meg? Albert, miért? Gondolod, hogy mindegyiket eltették láb alól? Ez talán túlzás. Albert Mér esetében indokolt a kételj. Szegény öreg 72 éves volt. Nem bánom, mondta Frankie. Az ő esetében tételezzük fel a természetes halált. És mi a helyzet Rosszal? Több szerencséd volt? Igen, mikor Templetonéktól kilépett, Észak-Angliába szerződött el, de aztán visszajött és férjhez ment egy itteni emberhez, akivel úgy látszik már 17 éve meghitt kapcsolata volt. Sajnos kicsit gügye. A jelek szerint senkire is semmire nem emlékszik. Talán neked több szerencséd lenne. Majd megpróbálom, elég jól boldogulok a gügyékkel, erre jut eszembe. Badgerrel mi van? De jó Isten, tökéletesen megfeledkeztem róla. Fölpattant és kisietett, de pár perc múlva már jött is vissza. Még aludt, magyarázta, most kelt föl. Állítólag egy szobalány négyszer bekapogott hozzá, de hiába. Akkor gyerünk, lássuk a gügyét, állt fel Frankie. Aztán nincs mese, vennem kell egy fogkefét, meg egy pizsamát, meg egy mosószivacsot, meg a civilizált élet néhány további kellékét. Tegnap este olyan közel voltam a természethez, hogy eszembe se jutott az ilyesmi. Csak lehántottam külső burkaimat, és belaroskattam az ágyba. Gondolom, bólintott Bobby, én is. Na hát akkor irány Rose, vezényelt Frankie. Rose jelenleg Miss Pratt egy porcelán kutyákkal és bútorokkal telezsúfolt kisházban lakott. Ő maga dúsidomú, halszemű, bárgyú tekintetű asszonyság volt, és amire így túltengés tüneteit mutatta. Látja, visszajöttem, üdvözölte Bobby könnyedén. Miss Pratt zihálva lélegzett, és közönösen nézett rájuk. Milyen érdekes, hallottuk ön, Miss Templetonnál volt alkalmazásban. Igen, nagysága, mondta Miss Pratt. Ő most külföldön él, úgy tudom, igyekezett Frankie, olyan benyomást kelteni, mintha a család meghitt barátja volna. Azt beszélik, bólintott Miss Pratt. Jó ideig dolgozott nála, ugye? Érdeklődött Frankie. Kinél, nagysága? Miss Templetonnál. Sokáig dolgozott nála? Ismételt el Frankie lassan és érthetően a kérdést. Azt nem mondhatnám, nagysága. Csak 2 hónapig. Valóban. Azt hittem, hosszabb ideig dolgozott nála. Az Gladys volt, nagysága, a szobalány. Ő 6 hónapig volt ott. Csak 2 voltak? Igen, ő volt a szobalány, én meg a szakácsné. Maga akkor is ott volt, ugye, mikor Mr. Savage meghalt. Tessék, nagysága! Maga ott volt, amikor Mr. Savage meghalt. Az úr nem halt meg, én legalább nem hallottam ilyesmit. Elment külföldre. Nem, Miss Templeton, Mr. Savage, magyarázta Bobby. Miss Pratt bambán nézett rá. Az az úr, akitől az asszony ezt a sok pénzt örökölte, mondta Frankie. Mintha valami értelemféle futott volna át Miss Pratt ábrázatán. Ja, az nagysága, az az úr, aki miatt vizsgálat is volt. Az bizony örült meg Frankie a sikernek. Gyakran jött a látogatóba, ugye? Hát én azt nem tudhatom, nagysága. Én csak akkor álltam be, Gladys tudhatja. Tehát maga volt a tanú a végrendeletnél, nem? Miss Pratt üres tekintettel nézett rá. Maga bement és látta, hogy aláír egy papírt, aztán magának is alá kellett írnia. Megint az értelem halvány sugara. Igen, nagysága, nekem meg Albertnek. Én sose csináltam ilyesmit, eddig nem is tetszett nekem. Mondtam is Gladysnek, nem szeretek én papírokat aláírogatni, nem én. De Gladys azt mondta, hogy biztosan rendjén van, hisz ott van Mr. Elford, és az igen derék úriember, meg aztán ügyvéd is. Pontosan mi történt, kérdezte Bobby. Tessék, nagyságos úr! Ki mondta, hogy írja alá a nevét? Segített Frankie. A nagyságos asszony uram kijött a konyhába, és azt mondta, menjek, és hívjam be Albertet, és menjünk föl mind a ketten a legszebb hálószobába, mert azt ő átadta Mr. annak az úrnak előző este, és az úr az ágyban ült, ahogy visszajött Londonból, mindjárt lefeküdt, és igen, nagyon betegnek látszott az az úr. Én az előtt sose láttam, de valami borzasztóan nézett ki, és Mr. Elford is ott volt, nagyon kedvesen beszélt velem, és azt mondta, ne féljek, írjam csak oda a nevemet, ahová az úr írta az övét. Én meg odaírtam, és utána azt is, hogy szakácsné meg a címemet. És Albert is úgy csinált, és én lementem Gladyshez, és kezem lábam remegett. És mondtam neki, hogy én még nem láttam senkit, akiről úgy lesírt volna, hogy már nincs neki sok hátra. És Gladys azt mondta, előző este nem látszott rajta semmi. Biztos valami nagyon felizgatta Londonban. Mert nagyon korán elment Londonba, még mindenki aludt, és akkor mondtam, hogy nem szeretem én aláírogatni a nevemet. Gladys meg azt mondta, hogy biztos rendjén van, hiszen ott van ez a Mr. Elford. És Mr. Savage, azaz úr, mikor halt meg? Másnap reggel. Az álmatsága aznap este bezárkózott a szobájába, és senkit nem engedett be a közelébe. És amikor Gladys reggel bement, már csupa merevség volt, és meg volt halva. És az ágya mellett ott volt egy levél a halott kémnek. Az volt rája írva. Akkor aztán jól megijedt Gladys. És akkor vizsgálat volt, meg minden. Vagy 2 hónap múlva mondta Miss Templeton, hogy elmegy idegenbe lakni. De szerzett nekem egy jó helyet fönn éjszakon, jó bért kaptam, meg szép ajándékot, és még minden. Nagyon kedves, finom hölgy ez a Miss Templeton. Miss Pratt most már nagyon élvezte tulajdon ékes szólását. Nos, állt fel Frankie, mindez igazán érdekes volt. Kivett egy bankjegyet a pénztárcájából. Engedje meg, hogy egy kis ajándékot adjak, hisz annyi idejét igénybe vettük. Köszönöm szépen, nagysága, jó napot kívánok, meg az urának is. Frankie elpörült és gyorsan távozott. Bobby pár perc múlva követte, mintha töprengett volna valami. Hát igen. Úgy látszik, elmondott mindent, amit tudott. Elbólintott Frankie, minden egybevág. A jelek szerint nem kétséges, hogy azt a végrendeletet Savage készítette, és valószínűleg őszintén félt a ráktól. Egy Harley Street-i orvos aligha tudja, aligha lehet őt megvesztegetni, gondolom csak kihasználták, hogy a végrendelet elkészült, és gyorsan végeztek Savage-el, mielőtt meggondolhatná magát. De hogy miképp bizonyíthatnánk be, akármit is, na látod, arról fogalmam sincs. Így van, gondolom, gyanakodhatunk rá, hogy Miss Templeton adott neki valamit, amitől majd jól alszik, de bizonyítani nem tudjuk. Basington French hamisíthatta a halott kémnek szóló levelet, de ezt sem tudhatjuk már bizonyítani. A levelet nyilván megsemmisítették, miután a halott számlén bemutatták bizonyítékként. Tehát visszajutottunk az eredeti problémához. Mi a csodának a felfedezésétől féltek Basington French és a társai? Te semmi különösen sem találsz. Nem hiszem, legfeljebb egy valamit. Miért hívatta Demis Templeton a kertészt, hogy tanúként aláírja a végrendeletet, amikor a szobalány ott volt a házban? Miért nem szóltak a szobalánynak? Furcsa, hogy ezt mondod, állapította meg Bobby. Olyan különösen csengett a hangja, hogy Frankie fölkapta a fejét. Miért? Mert hátra maradtam, és megkérdeztem Miss Pratt-től Gladys nevét és címét. És a szobalányt Evansnek hívják. 32. fejezet. Evans. Frankinek tátva maradt a szája. Érted már? Emelte fel hangját Bobby izgalmában. Ugyanazt kérdezted, amit Carters. Miért nem szóltak a szobalánynak? Miért nem szóltak Evansnek? Jaj, Bobby, végre kialakul! Nyilván ugyanezt tűnt fel Carternek is. Körülszimatolt, mint mi kereste a gyanús jeleket, és ez a részlet épp úgy szemes szúrt neki, mint nekünk. Tovább megyek. Az az érzésem éppen ezért ment Wellsbe. Gladys Evans Wellsi név. Evans valószínűleg Wellsi lány volt, Carter követte Marchboltba. De valaki őt is követte, úgy, hogy sose találkozott a lányjal. De miért nem szóltak Evansnek, kérdezte Frankie. Kell, hogy legyen valami oka, olyan ostoba semmiség, és mégis fontos. Ha a személyzetből ketten ott vannak a házban, miért küldtek a kertészért? Talán azért, mert Rose is... és Albert Mér is ütődött volt. Evans pedig éles eszű lány lehetett. Másnak is kell lennie. Mr. Elfrod is ott volt, és neki épp elég esze van. Jaj, Bobby, az egésznek itt van a kulcsa, tudom, csak rájönnénk az okára. Evans. Miért Rose és Mér, és miért nem Evans? Hirtelen megtorpant, és mindkét kezét a szemére szorította. Mindjárt megvan már, pislákol egy pillanat, és rájövök. Egy-két percig mozdulatlanul állt, aztán levette kezét a szeméről, és különösen csillogó szemmel nézett Bobbyra. Mond csak, Bobby, kérdezte. Ha vendégségben vagy egy háznál, ahol 2 tagú személyzet van, kinek adsz borravalót? Természetesen a szobalánynak, mondta Bobby értetlenül. A szakácsnőnek sose ad az ember borravalót, hiszen nem is találkozik vele. Nem bizony, és ő sem találkozik veled. Legfeljebb messziről lát egy pillanatra, ha elég sokáig időzöl ott. De a szobalány felszolgál a vacsoránál, meg fölébreszt, meg kitölti a kávédat. Hova akarsz kiugadni, Frankie? Oda, hogy Evans nem lehetett tanú annál a végrendeletnél, mert ő észrevette volna, hogy a végrendeletet nem Mr. Savage írja. Jézusom, Frankie, mit beszélsz? Akkor kicsoda? Természetesen Basington French, nem érted? Ő játszotta el Savage szerepét, fogadni mernék. Basington French ment el ahhoz az orvoshoz, és adta elő utána a melodrámát, hogy rákja van. Aztán ügyvédet hívattak egy idegent, aki nem ismerte Mr. Savage-et, de megesküszik rá, hogy a saját szemével látta, amikor Mr. Savage aláírta a végrendeletet. És szereztek két tanút is, aki közül az egyik még soha életében nem találkozott vele, a másik pedig öreg ember, talán félig vak, esetleg szintén sose látta Savage-et. Érted? De hol volt ez alatt az igazi Savage? Nyilván annak rendje módja szerint megérkezett, aztán gondolom elaltatták és eldugták. Talán a padláson is ott tartották 12 órán át, amíg Basington French előadta a kis mutatványát. Aztán visszalakták az ágyába, kloradelhidet adtak neki, és reggel Evans Holtra találta. Jézusom, Frankie, azt hiszem ez a megoldás. De be tudjuk bizonyítani? Igen vagy nem. Tegyük fel, hogy Rose-nak, vagyis Brett-nek megmutatják az igazi Savage fényképét. Vajon képes lennél rá, hogy azt mondja, ez nem az az ember, aki a végrendeletet aláírta? Kétlem, olyan gügye, felelte Bobby. Gondolom éppen ezért esett rá a választás, de van még valami. Egy szakértő nyilván meg tudja állapítani, hogy az aláírás hamisított. Eddig sem állapította meg, mert eddig föl sem merült a kérdés. Nem volt olyan pillanat, amikor az aláírást oda hamisíthatták volna. Most azonban más a helyzet. Valami még hátra van, mondta Bobby. Feltétlenül meg kell keresnünk Evans-t. Talán sokat mondhat nekünk. Ne felejtsd el, 6 hónapig áll Templetonék szolgálatában. Ez még jobban megnehezíti a dolgunkat, nyögött föl Frankie. Ne érdeklődjünk postán? Kérdezte Bobby. Épp előtte mentek el, ránézésre inkább szatócsboltnak látszott. Frankie berontott és támadásba lendült. Nem volt benne már csak a postás kisasszony, kíváncsi arcú fiatal nő. Frankie vett egy 2 shillinges bélyegkönyvet, szólt néhány szót az időjárásról, aztán megjegyezte. De hát gondolom, itt mindig szebb idő van, mint az én szőkebb hazámban. Velszből jöttem, Matchboardból. El sem hinném, micsoda esők vannak arra. A szimatoló orrú fiatal nő azt mondta, náluk is épp eleget esik, most meg a hosszú hétvégén, mintha dézsából öntötték volna. Van valaki Matchboardban, jegyezte meg Frankie, aki erről a vidékről való nem ismeri? A neve Evans. Gladys Evans. Hogy ne ismerném, mondta a fiatal nő gyanútlanul, itt szolgált. A Tutor Cottage-ban, de ő nem idevalósi, Velszből jött, és vissza is ment. Most Robertsnek hívják. Ő az, mondta Frankie. Meg tudná adni a címét, kölcsönkértem tőle egy esőkabátot, és elfelejtettem visszaadni. Ha tudnám a címét, visszaküldhetném neki. Lássuk csak, felelte a postás kisasszony. Azt hiszem, igen. Néha küld egy levelezőlapot. Ő meg a férje együtt szegődtek el valahová. Várjon egy percig. Elment, és egy darabig kutatott az egyik sarokban. Nem sokára visszatért. Kezében egy darab papírral. Tessék, tolta Frankie elé a cédulát a pulton. Frankie és Bobby együtt olvasta. Erre nem számítottak. Miss Roberts, lelkészlak, Matchboard, Wells. 33. fejezet. Szenzáció az Orient kávéházban. Frankie és Bobby sose tudta meg, hogyan sikerült rezzenéstelen ábrázattal kijutniuk a postáról. Odakint egymásra néztek, és egyszerre tört ki belőlük a nevetés. Ott volt az erdészlakban egész idő alatt. Kapkodott levegő után Bobby. És én 480 Evans néztem végig, panaszolta Frankie. Most már értem. Miért szórakozott olyan jól Basington French, mikor rájött? Halvány sejtelmünk sincs, kicsoda Evans. És persze valóban nagyon veszélyes volt az ő szempontjukból, hiszen te meg Evans egy fedél alatt laktatok. Gyerünk, mondta Bobby, ott a helyünk Matchboardban. De mennyire, mondta Frankie, vissza a mi édes hazánkba. Ó, a fenébe torpadt meg Bobby, Badger dolgába tennünk kell valamit. Van egy kis pénzed, Frankie. Frankie kinyitotta a táskáját, és kivett belőle egy marék bankjegyet. Ezt adod neki, és mondd meg, hogy egyezzen ki valahogy a hitelezőivel, aztán majd apa megveszi a garást, és megteszi őt igazgatónak. Rendben, bólintott Bobby, az a fő, hogy hamar elinduljunk. Miért olyan sürgős? Nem tudom, de az az érzésem, még történik valami. Te jó Isten, rohanjunk! Elintézem Badger, te menj és indítsd be a kocsit. Az életben nem fogom megvásárolni ezt a fogkefét, bólintott megadóan Frankie. 5 perc múlva már kifelé száguldottak Chipping Summertonból. Bobbynak nem volt oka lassúságra panaszkodni. Ide figyelj, Bobby, ez nem elég gyors, csattant fel Frankie mégis. Bobby a sebességmérőre nézett, amely akkor éppen 80 mérföldet mutatott. Nem tudom, mit tehetnénk, még jegyezte meg szárazon. Bérelhetnénk egy légitaxit, mondta Frankie. Alig 7 mérföldnyire vagyunk a Medesoti repülőtérről. Ez igen, mondta Bobby. Pár óra alatt otthon lehetnénk. Remek. Béreljünk légitaxit. Az egész egyre jobban hasonlított valami valószínűtlen álomhoz. Minek rohannak ilyen eszeveszetten Marchboltba? Bobbynak fogalma sem volt. Gyanította, hogy Frankinek sem. Valami ösztönös megérzés dolgozott bennük. Medesotban Frankie Mr. Donald Kinget kereste, mire előkerítettek egy elhanyagolt külsejű fiatalembert, aki bágyat meglepetést mutatott a láttán. Mi csak, Frankie? 1000 éve nem láttalak, mi tetszik? Légitaxit szeretnék, mondta Frankie. Foglalkoztok ilyesmivel? Ugye? Hát persze, hová akarsz menni? Nagyon gyorsan akarok hazaérni, közölte Frankie. Ó, csak erről van szó, mondta fel szemöldökét Mr. Donald King. Nem egészen, de ez a lényeg. Rendben van, gyorsan elintézhetjük. Csekkel fizetek, mondta Frankie. 5 perc múlva már indultak. Mondd, Frankie, miért csináljuk ezt, kérdezte Bobby. Halvány sejtelmem sincs, vallotta be Frankie, de úgy érzem, szükség van rá, te nem? Furcsa, de én is, csak azt nem tudom miért, hiszen a mi, Miss Robertsonunk nem fog seprűnyénen elrepülni. Nem biztos. Ne felejtsd el, fogalmunk sincs, miben sántikál Basington French. Ez igaz, mondta Bobby gondterhelten. Eléggé későre járt, amikor célba értek. A gép a parkban tette le őket, és 5 perc múlva Bobby meg Frankie már Lord Mershington autóján száguldott Marchboltba. A lelkészlak kertkapujánál álltak meg, mert a kocsibehajtó nem volt alkalmas rá, hogy ott drága kocsik megforduljanak. Kiugrottak és rohantak a ház felé. Mindjárt felébredek, gondolta Bobby. Mit művelünk és miért? A küszöbben karcsú alak állt, Frankie és Bobby egyszerre ismert rá. Moira, kiáltott Frankie. Jaj, de jó, hogy itt vagytok. Fogalmam sincs, mit évő legyek. De hát mi a csodának jöttél ide? Gondolom ugyanazért, amiért ti. Rájött kicsoda, Evans, kérdezte Bobby. Moira bólintott. Igen, de ez hosszú történet. Jöjjön be, mondta Bobby. Jaj, ne, hőkölt hátra Moira. Menjünk innen és beszéljünk előbb. Van valami, amit el kell mondanunk, mielőtt bemennénk a házba. Nincs egy kávézó vagy ilyesmi a városban, ahová be tudunk ülni. Rendben van, távolodott el Bobby kelletlenül az ajtótól, de miért? Vagy meglátja, ha elmondom, toppantott Moira idegesen. Ja, Istenem, jöjjenek már, nincs vesztegetni való időnk. Megadták magukat. A főutca közepetáján volt az Orient kávéház, amelynek fellengzős nevét nem nagyon igazolta a belső berendezés. Mindhárman bevonultak. Nem volt valami nagy forgalom, 7:30 járt. Leültek a sarokba egy kis asztalhoz, és Bobby 3 kávét rendelt. Hát halljuk, mondta. Várjon, mi kihozzák a kávét, mondta Moira. Visszajött a pincérnő, és unottan letett eléjük 3 csésze langyos kávét. Tehát, mondta Bobby, nem is tudom, hogy hol kezdjem, fogott bele Moira. A vonaton történt, Londonban menet, szinte hihetetlen. Kimentem a folyosóra, és elakadt a szava. Az ajtóval szembe ült, most előrehajolt, és kifelé bámult. Nyilván követett. Kicsoda? Kiáltott fel Frankie és Bobby egyszerre. Basington French, sütottam újra. Látta? Odakint van. Egy vörös hajú nővel láttam. Miss Cayman, kiáltott Frankie. Bobbyval együtt felugrottak, és az ajtóhoz rohantak. Moira tiltakozására ügyet sem vetettek. Néztek az utcán jobbra-balra, de Basington Frenchnek nyoma sem volt. Moira melléjük telepedett. Eltűnt? Kérdezte reszkető hangon. Istenem, vigyázzanak! Veszélyes ember, borzasztóan veszélyes. Nem tehet semmit, amíg együtt maradunk, mondta Bobby megnyugtatóan. Szedje össze magát, Moira, mondta Frankie. Ne legyen már ilyen nyuszi. Hát egyelőre nincs mit tenni, vezette vissza Bobby az asztalhoz őket. Mondja tovább, amibe belekezdett Moira. Fölvette a kávés csészéjét, Frankie hirtelen elveszítette az egyensúlyát, és Bobbynak esett, a kávé végigömlött az asztalon. Elnézést, mondta Frankie. Átnyúlt a szomszéd asztalhoz, amelyet már megterítettek az esetleges vacsora vendégeknek. Kis tartóban állt rajta az ecetes és olajos üveg. Frankie olyan különös tevékenységbe fogott, amely Bobby figyelmét is fölkeltette. Fölkapta az ecetes üvegcsét, az ecetet egy ott álló tálkába öntötte, s hozzálátott, hogy megtöltse az üveget kávés csészéje tartalmával. Megörültél, Frankie, kérdezte Bobby, mit művelsz? Mintát veszek ebből a kávéból. George Urbuntonnak, ő majd analizálja. Moirához fordult. Vége a játéknak, Moira! Most jöttem rá az egészre, mikor ott álltunk az ajtóban, mikor meglöktem Bobby könyökét, s kiborult a kávéja, láttam a maga arcát. Valamit belerakott a csészénkbe, amit rávett, hogy az ajtóhoz rohanjunk, Basington Frenchet keresni. Béka játéknak. Miss Nicholson vagy Templeton vagy akárminek nevezi magát. Templeton, kiáltott fel Bobby. Nézd rá, kiáltott Frankie. Ha tagad, kérd meg, hogy jöjjön velünk a lelkészlakba, majd meglátjuk, Miss Roberts azonosítja-e. Bobby Moirára nézett. Látta, hogyan torzítja el arcát, azt a megragadó, szomorú és ábrándos arcot a démoni dű. S abból a szépséges szájból csak úgy dőlt az ocsmány förtelmes káromkodás. Moira a táskájában kotorászott. Bobby még mindig kábult volt, de azért villámgyorsan cselekedett. Az ő keze ütötte fel a pisztolyt. A golyó Frankie feje fölött fúrodott az Orient kávéház falába. Az intézmény fennállása óta először az egyik pincérnő villámgyorsan szedte a lábát, sikítva rohant az utcára. Segítség, gyilkos, rendőr! Visítozta. 34. fejezet. Levél Dél-Amerikából. Eltelt néhány hét. Frankie levelet kapott. A borítékon egy kevéssé ismert dél-amerikai köztársaság bélyege. Mikor elolvasta a levelet, odaadta Bobbynak. A levél így szólt. Kedves Frankie, szívből gratulálok. Maga is fiatal barátja a hati tengerészettől egy élet nagy álmát zúzta szét. Pedig olyan szépen elrendeztem mindent. Valóban kíváncsi a részletekre. Elbűvölő barátnőm olyan kíméletlenül bemártott, sajnos kicsinyes gyűlölködésből, a nők mind olyan gyűlölködők, hogy nekem már a legszégyenteljesebb beismerés sem árthat. Különben is új életet fogok kezdeni. Roger Basington French halott. Azt hiszem, világéletemben az voltam, akit semmire kellőnek szoktak nevezni. Már Oxfordban is adódott egy kis botlásom. Ostobaság volt, hisz tudhattam volna, hogy úgy is kiderül. Atyám nem hagyott megszégyenülni, de elküldött a gyarmatokra. Elég hamar összeakadtam Moirával meg a bandájával. Ő aztán mintapéldány volt. 15 éves korára kézbűnöző. Mikor találkoztunk, már égett a talpa alatt a föld. Kis ilyen elkapta az amerikai rendőrség. Megkedveltük egymást. Elhatároztuk, hogy összeházasodunk, de előbb még egyszer meg akartunk valósítani néhány tervünket. Először is feleségül ment Nicholsonhoz. Ezzel másik világba került, és a rendőrség szem elől vesztette. Nicholson akkor jött át Angliába, hogy beindítsa az idegszanatóriumát. Olcsón megszerezhető, alkalmas házat keresett. Moira gondoskodott róla, hogy az udvarházban kössön ki. Akkor még a kábítószer szakmában dolgozott a bandájával. Nicholson a tudtán kívül jó hasznára volt. Én egész életemben két dologra vágytam. Merrowé gazdája akartam lenni, és óriási vagyon ura. Egy Basington French igen jelentékeny szerepet játszott második Károly uralkodása idején. Azóta a család középszerűségbe süllyedt. Úgy éreztem, én képes vagyok rá, hogy jelentős szerephez jussak, de ehhez pénz kellett. Moira többször átment Kanadába, hogy meglátogassa az övéit. Nicholson imádta, és vakon elhitte minden szavát, akár a legtöbb férfi. A kábítószer ügyletek bonyodalmainak köszönhetően különféle neveken utazott. Amikor Savage-re találkozott, éppen Miss Templeton volt. Minden tudott Savage-ről és hatalmas vagyonáról, és igazán nem sajnálta a fáradtságot, hogy megszerezze. Savage vonzódott is hozzá, de annyira nem, hogy elveszítse a józan eszét. Mi azonban pompás tervet főztünk ki. Ennek a történetét maga is elég jól ismeri. Az a férfi, akit maguk Cayman néven ismernek, eljátszotta az érzéketlen férj szerepét. Savage-et rávették, hogy többször is ellátogasson a Tudor Cottage-ba, és ott időzzen egy darabig. Amikor harmadszor lement, hozzáláttunk, hogy megvalósítsuk tervünket. Fölösleges részletekbe bocsátkoznom, erről úgy is tud mindent. Ment minden, mint a karikacsapás. Moira fölvette a pénzt, és látszólag külföldre ment. Valójában pedig visszautazott Starleybe és az udvarházba.